vidék élete a Kárpát-medencében.
Derűs ébredést és reggelt kívánok 2026. június 6-án. Magyarországon először azonosították az afrikai sertéspestist házi sertésben egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei telepen. A fertőzés emberi szervezetre teljesen ártalmatlan, így a hazai sertéshús továbbra is biztonsággal fogyasztható. Erről is beszélünk a következő órában, de mindenekelőtt néhány mondat az első fél órából. Növényvásár Pécsett. Egyre népszerűbb az olajfa, a mediterrán városban sokan ehhez igazítják a kert tervezést.
Alpesi fenyőfajták, úgyhogy ők lassan, de biztosan cserélődnek majd valószínűleg.
A szárazság nem csak a virágoknak rossz, hanem a vadaknak is.
A vadászoknak nem csak az a dolga, hogy lője a vadat, hanem hogy ápolja, védje, és lehetőleg karban is tartsa ezeket az eszközöket, amikkel a vadakat itatjuk.
És fél hat előtt elmondjuk még, hogy hiába írtják, a parlagfű továbbra is komoly problémát jelent az allergiásoknak. Mi lehet jobb turisztikai vonzerő a Balatonon, mint a vitorlázás és a horgászat? A magyar tenger mindkét sportra kiválóan alkalmas, és a szezon kezdetével kezdődik a kirajzás, ahogy Csopakon is. A faluban működik többi között Berec Zsombor vitorlázó Olimpikon Egyesülete, ahol hamarosan kezdődnek a nyári táborok. Felszegi Csaba riportja.
Sportmód eleve a vitorlázáshoz kötődik, hiszen nagyon-nagyon régóta működnek itt vitorlásklubok.
Ambrus Tibor, Csopak polgármesterem.
Én inkább oda vezetném vissza, hogy nálunk most már az óvodába is szeretnénk onnantól elkezdve vízisportokat megtanítani, meg egyáltalán a több sportot a gyermekeinkkel, hiszen azért akár a vitorlázást nézzük, de vehetjük ebben mondjuk a teniszt, a síelést. Ezek olyan sportok, amiket nem mindenki engedhet meg magának. És szeretnénk, hogyha már itt lehetőség van és van vitorlásklubunk, van kapcsolatunk szinte testvérvárosi sítereppel, ha van teniszklubunk, akkor tanítsuk meg a gyerekeket ezekre a sportágakra, és ha az élet úgy hozza, lesz lehetőségük arra, hogy ezt beleszeressenek és folytatni akarják, akkor legalább azokat az alapokat megkapják. Így talán el is mondtam azt, hogy nálunk már az óvodától elindul az úszásoktatás, és valami teddimac is ilyen teniszoktatással kezdődik, az iskolásoknál pedig gyakorlatilag kötelezően mostantól kezdődik, majd régebben is voltak egy darabig megszűnt, most kezdődik a felső tagozatban a síoktatás, a teniszoktatás az ugyanúgy ingyenesen van, a saját teniszklubunk felvállalta, ha jól tudom az 5. osztálynál pedig megtanítják vitorlázni őket a Csopaki Procelero vitorlásklubba, és Berec Zsombor olimpikonunk vezeti a szakmai vezetést a klubot, és a felesége irányítja, ő adja a lelkét ennek a klubnak, és egy Csopaknak nagyon-nagyon jó hírét viszik.
Hiszen mi más is lehetne a Balatonparton, mint hogy használjuk a vizet, mindig ez a gond, ugye, akkor a vízisportokra használjuk a vizet, a vitorlázás a legjobb erre, talán főleg gyerekeknek.
Hogyha belegondolunk abba, hogy most már 2 Európa-bajnokságot csináltak Csopakon, és az egyik csopaki gyermekünk, aki most volt 8-os, ő egy világbajnokságon vett részt most már, ez jó eredménnyel, nyilván nem dobogon, de hát azért mindig el szoktam mondani, hogy hát azért nekünk olyan nemzetekkel versenyeznek, akiknek tengerük van. Nyilván nem könnyű, de egy nagyon sikeres és csopak életébe belefolyó vitorlás klubunk működik. Én ide venném egyébként a horgászatot is.
Igen, valahogy pont erre gondoltam, amikor azt mondom, hogy használjuk a vizet, tehát horgászat, vitorlázás, úszás, tehát ugye annyira adja magát a Balaton közelsége.
Igen, itt körülbelül egy 3-400 tag van a csopaki horgászegyesületekben, 3 horgászegyesületünk is van egyébként. Szerintem egy fantasztikus jó rekreációs tevékenység, tényleg természetközeli. Én nagyon remélem, hogy egyszer egyébként valaki észreveszi azt, hogy ebben mekkora lehetőség van. Én nagyon-nagyon sokszor sok helyen elmondom, itt is ma már komoly idegenforgalmat lehetne erre rászervezni, ráadásul a horgászat pont az az időszak, amikor nem a csúcs szezon van a Balatonnál, de ehhez nyilván beruházni kéne, most lehet, hogy egy pontyoknak kéne etetőhelyet, vagy süllőfészkeket, vagy én nem tudom, nem értek annyira.
De
ugyanúgy szerintem ez egy kicsit elhanyagolt terület, tehát amennyire fejlődött, vagy kifejlődött a vitorlás sporta Balatonnál, tehát szerintem most már szinte telítődtünk is, ugyanúgy szerintem meg el lett hanyagolva, tehát a tömeghorgászat megvan, de arra egy idegenforgalmi projektet rá lehetne építeni.
Immár hagyomány Pécsett a növényvásár, amikor a lakosok és a környék kiskert tulajdonosai szemlézhetik a népszerű, szárazságtűrő növényeket, illetve vásárolhatnak a kertészetek kínálatából. Egyre népszerűbb például az olajfa, amit 20 éve még el sem tudtak képzelni. A mediterrán városban évek óta gond a szárazodás, így a lakók közül sokan ehhez igazítják a kert tervezést. Bicsák Eszter járt a helyszínen.
Mi az, amit hazavisz a kertbe? Az érdekelne elsősorban, mert sok szatyor van önnél.
Most évelő virágokat viszek, mert szeretnék egy száraz kertet kialakítani. Cickafarkot viszek, kupvirágot, és egy most felfedezett tengerparti százszor szépet, ami állítólag jól bírja a szárazságot és a napfényt szereti.
Amit mondod, hogy száraz kert, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent.
Fenntartható kertnek szeretném kialakítani a kertemet, hogy minél kevesebb öntözést igényeljen, takarni lehessen, és onnan az évelők előjöjjenek, és hát egy kicsit fedjék a talaj, tehát valami módon, miután én nekem esővizet kell, hogy fogjak, van ugyan ciszterna, de minden cseppet megfogok, tehát nehéz öntözni, másként kell kezelni ezeket a növényeket, és hát azért gondolom, hogy a virágos kertem ilyen legyen. Tavasszal nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon szép hagymás virágaim vannak, ugye azok is így jól bírják ezt az új körülményt, a szárazabb nyarakat, és akkor itt próbálom ilyen virágokkal beültetni a helyüket utána.
Nagy Ervin, Biocom Kft. Növényvásár van ismét. Hát egy olyan tavaszunk van, amit nem sokan kívánnak maguknak. Igaz, hogy most jött csapadék, de hát azért ez még nagyon kevés.
Csapadékhiány van, másrészt pedig mindenféle turpisságot tapasztalhatunk a hőmérsékletnek a alakulása tekintetében. Mit lehet tenni? Azt lehet tenni, hogy megpróbálunk olyan növényeket ültetni, amelyek ezeket a körülményeket egyre jobban tolerálják. Nehéz dolog ez, a késői fagyok ellen azért általában nincs orvosság, de úgy gondolom a saját tapasztalatomból, hogy ez azért egy rendhagyó körülmény volt, és erre azért nem kell alapozni.
A Biocom Kft. Saját területein, tehát gondolok itt a parkokra, városi felületekre. Ugye tavaly is arról beszélgettünk, hogy ott is át kell nézni, folyamatosan monitorozni kell, figyelni kell, hogy milyen típusú fa mit bír, mert ez sem olyan egyértelmű.
Sajnos sok olyan fánk van, ami korábban stabil parki növény volt. Mostanra látszik, hogy egy ilyen általános kondícióvesztés van, ami a legnyilvánvalóbban a száraz ágaknak a koronában való megsokasodásában látható, az ágvégeknek az elszáradásáról, illetve sok olyan betegség olyan tűnt föl az idős fa állomány kapcsán, amelyek mind-mind a fák gyengült állapotát tudják kihasználni, és hát vannak olyan fajok, amikből sajnos az évek óta vezetett statisztikáink alapján elmondható, hogy egyre több egyedet kell eltávolítani. Tipikusan ilyenek a nyírfák, ilyenek a hegyi juharok, ilyenek a különböző alpesi fenyőfajták, úgyhogy ők lassan, de biztosan cserélődnek majd valószínűleg.
Tárnoki Zsolt szederkényi kertészetében hogyan kezdődött most a tavasz?
Hektikus hőmérsékletváltozással. Azért elég szépen mentünk a mínusz 5 és a plusz 27 között játszott a hőmérséklet. Isten igazándiból komoly káraink természetesen nincsenek, de mivel a dísznövényeket a díszít értékéért tartjuk, ezért egy-kettő növénynek kell egy pici idő, hogy magához térjen.
Arra emlékszem, amikor ott sétáltunk a kertben, hogy az volt a mondás, hogy azért nem kell túlöntözni a növényeket, meg folyamatosan pluszban öntözni, mert tanulják meg azt, hogy ebben a klímában így kell most boldogulni. Hát azért itt most vannak extrém körülmények.
Azok a növények, amelyeket megszoktattunk ahhoz, hogy kevesebb vízzel is, vagy éppen csapadékkal is jól kell, hogy érezzék magukat. Természetesen az a díszít értékükből egy icipicit lehet, hogy veszítenek, de cserébe túlélik.
Erre beszéltük ugye, hogy a muskátli lehet, hogy nem lesz olyan, mint az alpesi házak ablakában, de ettől még muskátli lesz.
És attól még szép is lesz. Csak nem úgy fog kinézni, mint ahogy az alpesi házakban, de azért azt se felejtsük el, az alpesi házaknál is a teraszon fölül is van egy csüngő muskátli, meg lenn a talajon is van egy, így látjuk a 2 méteres muskátli.
Itt most mit keresnek a vásárlók? Mert van itt nagyon sokféle növény, itt az előbb, akivel beszélgettem, hölgyó például évelőkertet akar létrehozni, de általában én úgy láttam, hogy sokan az egynyáriakat keresik.
Én azt gondolom, hogy ennek az évelős nagyon nagy felfutásnak is, ebben a social médiának nagyon nagy hibája van, és aztán többször el is mondtam, hogy hangot adtam neki. Nagyon jók az évelő növények, kell használjuk az évelő növényeket, de okszerűen kell használnunk az évelő növényeket.
Mert hogy nem 3 hónapra készítjük.
Így van, annak azért illő volna legalább az év felébe, kétharmadában mutatni valamit, és azért az évelő növények között még mindig nem túl sok van, amelyik folyamatosan tud díszítő értékkel rendelkezni.
A szárazság nem csak a virágoknak rossz, hanem a vadaknak is. A nyírségben emiatt a vadgazdálkodás sem egyszerű kérdés, különösen az asszály idején, hiszen a valamikori belvizet a csatornákban vezették le, és azok most üresen tátonganak. A Nyírgyulai Fagyöngy Vadásztársaságban ilyen korán még soha nem volt gond a vízpótlásának a kérdése. Zsoldos Barnabás beszélgetése.
Nyír Gyulajon a Gyulai Fagyöny Vadásztársaság vadászházánál szorgoskodnak a vadászok. Szőlősi Szilárd a vadásztársaság elnöke. Már a sok munkát terveztek, és nem csak a vadászház környékén, hanem kinn a határban is.
Ja. Nyári hónapokban, május, június, július, augusztus, szeptember, 5 hónapon keresztül a hónap utolsó szombatján mindig társadalmi munkát szervezünk.
Akkor vegyük sorba, mi a terv, mi az elképzelés a mai napra?
Ez az első társadalmi munkánk az idén, ezért a vadászházat és a környékét takarítjuk. A csapatnak a egyik része ezt csinálja, a másik része pedig a legégetőbb és legnagyobb problémánkat, ami az idén is jelentkezett, mégpedig a vadak itatásával kezdünk el foglalkozni.
Ez még fontosabb a vadászház környékének rendbetételétől is. Jöttem, láttam, hogy csatorna az van bőven a vadásztárság területén, csak éppen vizet nem láttam benne.
Egy évtizede már nincs a csatornáinkban semmilyen víz. Pont most beszélgettünk róla, hogy 10 év alatt 200 cm-rel csökkent a talajvízünk szintje, ezért égetően fontos minden élőlény számára, hogy vizet találjon, és ugye a vadászoknak nem csak az a dolga, hogy lője a vadat, hanem hogy ápolja, védje, és lehetőleg karban is tartsa ezeket az eszközöket, amikkel a vadakat itatjuk. Ezeknek fog történni a vaditatóinknak a tisztítása.
Hány ilyen tisztítandó ivóhely van most a vadásztársaság területén?
14 nagy vaditatónk van, ezen kívül számtalan apró vaditatót is rendbe fogunk tenni. Természetesen ez nem mind a mai napon fog megtörténni.
Szólt a vadásztársak felé is, hogy újabb pályázati lehetőségek lesznek, vannak.
Igen, Agrárkamara decentralizálta a vadgazdálkodási pályázatait, és most megyei szinten dönthetnek a tulajdonképpen a vadászok, hogy milyen pályázati forrásokra van szükségük. Két fő cél van, az egyik az kimondottan a nagyon nehéz nyírségi vízháztartás miatt, hogy vaditatók létesítése, ez az egyik fő cél program, a másik pedig a hivatásos vadásznak a nem kötelező jellegű felszereltségének a bővítése.
Ha ebbe az utolsóba kapaszkodom bele, ez azért van, mert vannak rossz tapasztalatok, éjjellátó készüléket rendszeresítenek a hivatásos vadásznak, tehát szükség van rá?
Igen, hőkamerára pályáztunk, és hála Istennek sikerült is megnyernünk. A legfontosabb célja egyértelműen a vadak megfigyelése, vadszámlálás, akár apró, akár nagyvadnál. De igen, van egy másik célja is, mégpedig az esetleges tilosban járó vadorzóknak a tettenérésének a segítsége.
Ha visszakanyarodunk a vízbiztosításához, azt is elmondta, hogy van új megoldás lehetőség, és ezzel élni is fognak.
Igen, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadgazdálkodási pályázatban a mi megyei kamaránk által legyártott, készített mobil vaditatókat lehetett pályázni. Erre már volt egy egyéves pilot projekt, amit egy vadásztársunk végzett el, és ezek a mobil, nem nagy terjedelmű, akár két ember által mozgatható, de földben lesüllyezhető készülékek nagyon nagy segítséget jelentenek mind az apró, mind a nagy vadak kitatásában. Ezek ilyen 300-350 literes űrtartalmak, mivel a vadőrjeinknek vannak olyan járműveik, olyan tartályaik, amit a pick-upnak a platójára feltehető, és akár egy ilyen IBC tartállyal 3-4 ilyen itató is feltölthető.
És nem csak a nyírségben, hanem az egész országban sújtja a szárazság a vadállományt. Azt hihetnénk, hogy csak a csapadékszegény alföldi erdőkben kell itatni, de ez nem így van. Nagy Margitnak Nagyapáti Oszkár, a kiskunmajsai vízőrzők vezetője mutatta meg a homokhátsági erdős területet, ahol még az iskolások is beszálltak a vaditatásba.
Milyen itatót láttunk?
Láttunk hordós itatót és fóliás, illetve ásott vaditatós gödröt, tehát háromfélét. Ezeket a helyi vadásztárság felajánlásából üzemeltetem. Volt egy felhívásuk, hogy fogadjunk örökbe itatóhelyeket, és akkor én ehhez csatlakoztam, mint önkéntes vadőr.
És ezek a fákra kihelyezett fémpalackok, ezek mik?
Ezek arra szolgálnak, hogy hatalmas a vadkár az erdőtelepítés után, és az őz egy rendkívül ijedős állat. És ha az ember egymás mellé helyez két ilyen alumínium dobozt, a szél, ha meglöki, akkor elkezd zörögni.
És egy őzike éppen ott fut?
Igen.
Milyen az állatvilág itt a sivatagosodás idején? Megváltozott-e valami?
Szerintem még nem igazán érzékeltő, abból kifolyólag, hogy 2022-ben, amikor elkezdtem a vaditatást csinálni ezen a részen, akkor azért találtunk elhullott állatot, és amióta az itatást csinálom, egyáltalán nem találtam elhullott állatot.
Milyen vadállatok találhatók
találhatók itt a Kiskunmajsai pusztában?
A nagyvadak közül, amit mi mondunk nagyvadnak, az az őz, aztán a mezeinyúl, a vörösróka, fácán.
Itatással foglalkozik, etetéssel, vadetetéssel?
Igen, azt a téli időben, meg a nyár derekán július közepétől, ha nagyon nem esik az eső, hosszantartóan szárazságban, akkor már kénytelenek vagyunk az etetésben is beleállni.
Mit szórnak ki?
Elsősorban szemes takarmányt, mert azt ugye könnyen be tudjuk szerezni. Szálas takarmányt ezt egyáltalán nem tudunk, ugye ezen a vidéken meg sem terem.
Honnan szerzik be, és ki finanszírozza ezt a takarmányt?
Vadásztársaság szokta felajánlani, illetve mi is szoktunk, és ez a legszebb az egészben, hogy az iskolák is, például a Kiskunmajsai Arany János iskola, aki ökoiskola, az is csatlakozott a példánkhoz, a Marospusztai vízvezetés példához, és akkor az etetésbe beszálltak, és közös gyűjtést szerveztünk téli időben.
Milyen állapotban van most egyébként az erdő?
A nyarosok azok elindultak a pusztulás irányába, hamar bekövetkezik a csúcsszáradás, mert hogy ezeknek a vízfelvétele olyan 150 liter körül van naponta, hihetetlen szám, és ugye, hogyha a csúcsa elszárad, onnantól kezdve a fa a következő évben valószínűleg ki is fog száradni.
Nem csak az Alföldön, hanem az ország erdős területein is nagy a vízhiány. A telefonnál Földvári László, a vadászkamara szóvivője, a Vadászati Védegylet főmunkatársa.
Nagyon komoly feladatokat ró ebben az időszakban a vadgazdálkodókra már évek óta ez az időjárás, illetve a klímaváltozás. Folyamatosan próbáljuk biztosítani a vízutánpótlást, ami jelenti azt például, hogy lajtos kocsikkal hordjuk ki a vizet, aminél ráadásul arra is kell ügyelni, hogy friss legyen, illetve az elmúlt jó néhány évben már folyamatosan próbáljuk biztosítani a vízellátásukat a területeknek. Van erre egy pályázati rendszere a vadászkamarának, és itt nagyon komoly összegek, tehát 100 milliós nagyságrendben mentek el támogatások arra, hogy akár kutakat, akár lajtos kocsik beszerzését támogassuk, amikor mi itatunk, és alapvetően mi ugye a vadászható fajokkal foglalkozunk, akkor ezt a lehetőséget köszönettel elfogadja egy sor olyan faj, amelyek nem vadászható. Többszöröse azoknak a fajoknak a szám, amelyek védettek, és ugyanazokat az itatókat használják, ahol a fácán meg az őz, amelyeknek mi kivisszük a vizet. Tehát tulajdonképpen erőteljes természetvédelmi tevékenység.
Tehát potyáznak olyan vadak is, akiknek nem járna a víz.
Mondhatnánk, de igazából mi örülünk neki, tehát maga a vadgazdálkodás alapvetően egy természetkezelési eszköz. És hát a természetben már csak ha azt mondom, hogy a ragadozók állományát azért próbáljuk meg a szintet tartani, mert ezzel a védett fajoknak az állományát is segítjük. Ebből is látszik, hogy ez egy nagyon komplex rendszer.
Említette a homokhátságot, hogy milyen nagy a szárazság, ez a legszárazabb terület, ide kell a legtöbb vizet kitenni a vadak számára?
Az a helyzet, hogy az alföldi területek mind nagyon rossz helyzetben vannak vízellátottság szempontjából. Ráadásul a mostani időszakban még a légköri asszály is sújtja, ami azt jelenti, hogy nincsen harmad, tehát mondjuk az a kevéske víz, ami segíteni akár a fácánt, akár a mezeinyúlat, na az sincs most. Igazából nem nagyon lehetne egy olyan részét vagy térségét kiemelni az országnak, ahol sokkal rosszabb a helyzet, mert hogy mindenhol nagyon-nagyon rossz. A megoldás, azt hiszem, hogy ha van egyáltalán, az nem feltétlenül a vadgazdálkodási ágazat feladata, hiszen a vízgazdálkodás oldaláról kellene ezt megközelíteni. A megoldás nem nálunk van, és mi is nagyon várjuk, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből kievickélni.
Csökkent a fertőzött területek nagysága és a bírságok száma Heves megyében. A parlagfű ugyanakkor továbbra is komoly problémát jelent az allergiások számára. Pilisi Csenge beszámolója.
Parlagfüvet most nem látok.
Látom, hogy most nyírja a füvet, megismerni.
Hogy
miről ismerszik meg?
A növéséről, meg ahogy kinéz.
Mondja Dormándi Nagy László.
Nagy növésű, erős, jellegzetes a színe is, hamvad zöld, és a környékén elnyomja a többit.
Ezt folyamatosan kell írtani, ugye, minden évben?
Igen, valamikor több volt, most megmondom őszintén, nem is tudom, hogy utóbbi két évben mikor láttam már. A út melletti területek kivételével jobban megtalálható, mint most már a földeken.
Ezek szerint a gazdák figyelnek rá, írtják?
Hát most vagy azért, mert félnek, hogy megbüntetik őket, vagy pedig van a családból allergiás.
A pollenek 100 kilométerekre is képesek a szél elterjedni, tehát a védekezést azt folyamatosan kell végezni.
Mondja Bánrévi István poroszlói gazda.
Állandó növényborítottság egy picit visszatartja a parlagfűnek a terjedését, ez inkább a kasszált és a legeltetett területekre vonatkozik, az erdőterületekre vonatkozik, viszont a folyamatosan művelt területeken a parlagfű az rendszerint megjelenik. A gazdák azok leginkább a helyes agrotechnikával próbálnak védekezni ellene, viszont van egy veszélyforrás, az árkok, vasúti töltések és a utak melletti területek, amik fokozottan veszélyforrások a parlagfű terjedésnek.
Mire figyeljen a gazda, hogyha megjelenik megjelenik a parlagfő, akkor ott már érdemes rögtön írtani?
Hát akkor már nagy gáz van. Amikor már látjuk, hogy a parlagfő jelen van a területünkön, ott nagyon nehéz, képes például egy napraforgó kultúrában a 20-140 centire növő parlagfő 2 méteres magasságot is elérni, akkor már csak egy zúzással lehet az egész kultúrát kiirtani.
Vegyszeresen is lehet, vagy azt nem nagyon javasolják?
Vegyszeresen gyakorlatilag, amire érdekes odafigyelni, például a napraforgó termesztésnél, mivel április közepén már a csíra növények megjelennek a területen, egy későbbi növényvédelemmel nagyon fejbe lehet vágni a parlagfüvet, gyakorlatilag meg lehet úszni, hogy a parlagfű az domináljon a területen, viszont itt már ez egy intőjel, hogy a tarlókezelésekre oda kell figyelni, hogy a következő években, hogyha olyan kultúra van, akkor a parlagfű ne szabaduljon el. A délhevesi részen, ahol már fizettek bírságot, ott állandóan figyelik és gyakorlatilag beáldozzák még a kultúrát is, hogy ne legyen bírság.
A parlagfűirtás nem csak a mezőgazdasági területekre, hanem az üresen álló belterületi telkekre és kertekre is vonatkozik. A hatóság már májusban felhívta a gazdák figyelmét a mentesítésre, mondja Kővágó Melinda, a Hevesvár megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának vezetője.
A legmagasabb bírságtétel a tavalyi évben 1 millió forint volt. Az Agrárminisztériumnak 2022-ben bevezetett új eljárási eleme, miszerint a mezőgazdászok már a szárasleveles parlagfüvet is felderítik külterületen. Erre a felderítésre a növényvédelmi hatóság tájékoztató levelet küld ki a földhasználók részére, hogy az ingatlanukon parlagfű található, és arról is tájékoztatjuk, hogy nekik ott védekezési kötelezettségük van. Összesen 102 helyrajzi szám vonatkozásában küldtünk ilyen tájékoztató levelet, ami 123 hektárra vonatkozik. Ezeken a területeken a gazdálkodók, földhasználók már jó előre elvégzik a mentesítést, és erről visszatájékoztatják a kormányhivatalt.
Ha én látok parlagfüvet, tehetek bejelentést a hatóságnak?
Igen, természetesen a lakosságnak is van lehetősége bejelentést tenni, amit megtehet személyesen a kormányhivatalnál, illetve online módon is a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal által működtetett parlagfűbejelentő rendszer használatával. Ez a rendszer elérhető online módon, internetes felületen, illetve mobiltelefonos applikáció formájában is. A lakossági bejelentéseket 5 napon belül köteles kivizsgálni a hatóság, és az intézkedéseket megtenni.
Hamarosan 17:30 híreink következnek röviden, majd folytatódik a hajnaltáj, amelyben többek között elmondjuk, hogy jó terméssel számolnak a zalai cseresznye és kajszi barack ültetvényeken.
Tóra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Brieska Dániel. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelem napi ünnepségek alkalmából 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Itthon több fontos döntést hozott a kormány. A jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A Bánkitóba fulladt péntek délután egy 15 éves fiú. Társaival iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött, amikor elmerült a vízben. A csoport kísérői azonnal elkezdték keresni, és értesítették a hatóságokat. Holttestét végül mentőbúvárok találták meg. A Récsági Rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Reggelig főleg délkeleten lehet még eső, zápor, majd a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, egy-egy zivatar. A szél mérséklődik, napközben 23-28, este 14-21 fok lesz.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Derűs ébredést és reggelt kívánok 2026. június 6-án. Most néhány mondat a második fél óra tartalmából. Jó terméssel számolnak az alai cseresznye és kajszibarack ültetvényeken.
Nyilván ezek az árak csökkenni fognak, mert az első termések azok mindig magasabb áron vannak.
Áprilisban kezdődött az őszbakvadászat szezonja, de egyre nehezebb körülmények között.
Ahogy haladunk az aszályos időszakba előre, annál gyengébb minőségű trófeákat tudnak fölrakni az őszbakok.
És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy a Bakonyi erdőben épült 6 négyzetméteres otthonnak miért van 1 milliós megtekintése az interneten.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A cseresznyelégy elleni védekezés időpontját nem egyszerű meghatározni a termések érettsége és fejlettsége alapján, de általában a színesedő, zsendülő, zöld borsó nagyságú gyümölcsöket már felkeresik a legyek tojásrakás céljából. Meleg és napos időjáráskor már április közepétől jelen lehetnek a legyek, így a csapdák kihelyezését is ajánlatos mihamarabb elvégezni. Erről is beszélnek a szakértők.
Sokkal egyszerűbb lenne a cseresznye légynél azt mondani, hogyha a megy meg a cseresznye borsószem nagyságot elér, akkor kell permetezni rovarülőszerrel. Évek óta így permetezek, és ragyogó gyümölcseim vannak.
Mikor kell akkor először permetezni a cseresznye légy ellen?
Régi népi tapasztalat volt, méghozzá Germersdorfinak, tehát a legismertebb késői érésű cseresznyének a borsószem nagyságához időzítették a cseresznye légy elleni védekezést.
Zsigó György.
Lehet, hogy ebbe volt is valami. Azonban arra gondolunk, hogy azóta mennyivel több fajtát telepítettünk a kertünkbe. De legkülönösképpen, ha az amerikai keleti cseresznyelégyre gondolunk, ami mint egy új fajként nemrégen jelent meg nálunk, és később kezdi a rajzását, és sokkal tovább eltart a kártétele. Tehát a legkésőbbi érésű meggyeseket is támadja és károsítja. Én azt mondom, hogy ehhez a borsószem nagysághoz való idézítéstől már el kell tekintenünk. Továbbra is a sárgalapot, sőt, újabban már az illatanyaggal ellátott, megspékelt sárgalapot lehet használni annak az előrejelzésére, hogy mikor kezdi a rajzását a cseresznyelégy.
Ugyanis van egy másfajta népi bölcsesség is.
Mindig úgy tudtam, hogy a cseresznyelégy a virágzásban kezd el rajozni, és már a virágzásban megszúrja a cseresznyét, a légy.
Valóban már cseresznye virágzás idején támad a cseresznye légy?
Magában a virágban nem, de ahogy a sziromhullás bekövetkezik, már is lerakhatja a tojását és beszúrhatja a kicsi zöld cseresznye termés bőre alá. De itt is csak azt tudom mondani, hogy a sárgalapos előrejelzés alapján kell eljárnunk, tehát ha nem fogtunk semmit, akkor felesleges elvégezni virágzásban a permetezést, kivéve akkor, ha a kertbarát tudja, hogy az ő fája az egy korai termést hozó fa, tehát ő neki később előbb már egy felszívódó, hosszabb hatástartalmú szerrel nem lenne ideje permetezni, mert kicsúszna az élelmezés egészségügyi várakozási időből.
Újra és újra visszatérő kérdés.
Esetleg a talajra is lehet permetezni? Ezt évek óta a leándereknél alkalmazom.
Az is tökéletes megoldás, ha alulról van a talaj fertőtlenítve, hogy talajból jön fel a kifejlett légy. Én még eddig mindig úgy csináltam, és semmi problémám nem volt a cseresznyével.
Valóban a saját fám alatti fertőzöttség az fontos. El is terjedtek ilyen módszerek, mint például lefóliázni a talajt, vagy szalmával beteríteni. Én a talaj fertőtlenítést igazán használni nem láttam. Elképzelhető egy komoly ásanyom mélységre elvégzett talajfertőtlenítéssel, szerünkkel, amit a hármas kategóriájú kínálatba kaphatunk, azzal lehet gyéríteni a cseresznyelegyet.
Itt Európában az európai cseresznyelegyek okozták a cseresznye és a megy úgymond kukacosodását, tehát nyűvesedését, hiszen a legyeknek nyűve van. Korábban úgy tanultuk, hogy egy cseresznyében csak egy nyű van, mert a gondos nőstény megjelöli. Tanár úrnak küldtem egy olyan cseresznyét, amelyben több nyű volt. Ennek mi lehet a magyarázata?
Ennek az a magyarázata, hogy egy másik cseresznyelégy fajjal is számolnunk kell most már, ez az amerikai cseresznyelégy. Nagyon hasonlít a mi régen-régen ismert cseresznyelegyünkhöz. Ez nem végzi el ezt a megjelölést, tehát több nőstény is beletolja a tojócsövével az élésben lévő cseresznyébe. 83-ban Svájcba érkezett meg, és 2002-ben hozzánk. Most már országosan mindenhol elterjedt, Ragoletis mind a kettő, csak a fajnévben térnek el. Ez a gond, hogy tulajdonképpen a termesztés szempontjából akár egyfajnak is felfoghatnánk, mert a kártételük típusa az ugyanolyan, a nyöveket sem tudnám megkülönböztetni. Életmódjuk is ugyanaz, amikor jól laktak, befejezték a fejlődésüket, a talajra vetik magukat, és 5-10 cm mélységben vészelik át a nyarat és a telet, és következőjébe rajzanak ki.
Jó terméssel számolnak a zalai cseresznye és kajszibarack ültetvényeken. A nagykutas mellett található területen nem csak a klímaváltozás hatásaival kell megküzdeni, hanem a munkaerővel és a piac ingadozásával is. Farkas Ervinnel, az Alma 2000 Kft. Ügyvezetőjével Varga Tünde beszélgetett.
Pár nappal korábban érik most a cseresznye, mint ahogy szokott. Az, hogy magasak az árak, muszáj egy kicsit magasnak lenni az áraknak, mert olyan költséggel lehet a cseresznyét előállítani, főleg itt a kézi munkára gondolok, hogy a munkaerőnek nagyon nagy a költsége, hogy igazándiból magasnak kell lenni az árnak, ami most magasnak tűnik, hogy mi termelők is meg tudjunk élni. Még ha bekalkulálom azt, hogy vannak évek, amikor kevés vagy egyáltalán nincs termés az időjárás miatt, akkor meg feltétlen ilyen áraknak kell lenni. Nyilván ezek az árak csökkenni fognak, mert az első termések azok mindig magasabb áron vannak, mint amikor jön a dömping.
Nem emlékszem, mikor volt az az év, amikor azt mondta volna, hogy rendben van a termés. Tehát, hogy most akkor örüljünk igazából.
Örüljünk egy kicsit, igen, az utóbbi években mindig volt valamilyen probléma, főleg itt a fagy okozta a problémákat. Most hál' Istennek elkerült bennünk, a határán voltunk annak, hogy nálunk is komolyabb károk legyenek. Mi egy 250 méter tengerszint feletti magasságon vagyunk, viszont van pár ültetvényünk kajszibarackban is, cseresznyében is, ami egy kicsit alacsonyabban van, nem többen, mint egy 10-15 méterrel, és ott voltak enyhe fagykárok. Úgyhogy a határán voltunk annak, hogy megúsztuk a fagyot.
Mekkora területen termesztenek cseresznyét, és körülbelül akkor mennyi termésre számítanak ide?
90 hektáron termelünk cseresznyét, de az egész 90 hektár nem termő, mert az utóbbi években ültetvényeket cseréltünk, úgyhogy most körülbelül a 90-ből egy ilyen 50 hektáron termelünk cseresznyét.
Kézzel szedik?
Igen, kézzel szedjük, mert a friss piacon szárral szedett cseresznyének kell lenni. Ezt a kézzel szedett cseresznyét még egy válogatógépen is átengedjük, és méretre válogatjuk.
Hova értékesítik?
Egy része Magyarországon kerül értékesítésre, aztán vannak ausztriai értékesítéseink, és most vannak vevőim, akik egy harmadik országba szeretnének vásárolni. Éppen ma fognak hozzám jönni, majd meglátjuk.
Mennyire befolyásolja az önök értékesítési árát a nemzetközi helyzetet? Hol mennyi cseresznye termet? Ahonnan a legtöbb érkezik Európába?
Nyilván befolyásolja, mert ma már nem érdekes, ha valami 300 vagy 500 vagy 700 kilométerre tőlünk terem, mert szállítják keresztbe kasul a gyümölcsöket is, mindig kiegyenlítődik itt valahol. Nem probléma az, hogy most Görögországból hoznak be, Törökországból vagy Spanyolországból, országból hoznak be ide Európa közepébe gyümölcsöt.
Mi a helyzet a kajszibarackkal? Abból is elég nagy területen termesztenek.
Igen, kajszibarackunk összesen 130 hektáron van. Ott is pár hektáron volt fagykárunk, de a terület nagy részén jó a termésünk. Túl vagyunk a ritkításon, úgyhogy nálunk a szezon majd csak körülbelül 3 hét múlva kezdődik. Augusztus végéig tart. Ahogy emelkedtek az árak, az embereknek viszont a vásárlóerő az csökkent, és van egy kis túltermelés is mindenben, nem csak cseresznyében és kajszibarackban, ha van elég termés, de ez a hullámzás nem igazán jó.
Ahogy arról tegnapi műsorunkban beszámoltunk, Magyarországon először azonosították az afrikai sertéspestist házi sertés állományban, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei telepen. Bár az eset átmenetileg érintheti az Európai Unión kívüli exportot, a fertőzés az emberi szervezetre teljesen ártalmatlan. Így a hazai sertéshús továbbra is biztonsággal fogyasztható. A fejleményekről szól Pirisi Csenge összeállítása.
A két fül az belidult neki, étvágytalan volt.
Panaszkodott 6 évvel ezelőtt Pál Zoltán kömlői gazda.
Kihívtam az állatorvost, vérbintát vettünk. Utána még vasárnap este volt, hétfő reggelben nem bírt felsikálni. 41-2 volt a lázok, kedden meg elvitték őket. Összeset leölték. Másfél millió forint. És az eszmei értékét nézzük több, mert ez a kocáz most a fiolt volna.
Kártérítést kap majd, mit gondol?
Kapunk, mert már most megjött a határozat. 455 forintba számolták a izónak kilóját, a kanyakocáit az meg 200 ezer forint.
Ez hogy érinti önöket, mint gazdálkodó?
Ez elég súlyosan, mert én 48 éves vagyok, még itt tényleg nem volt, hogy üres volt a malacol vagy a porta. Mindig volt állat.
A Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal bejelentette, megjelent az afrikai sertéspestis megbetegedés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vállai település egy házi sertés állományában. A betegség 2018-as megjelenése óta eddig csak vaddisznókban azonosították, közölte Nemes Imre, országos főállatorvos.
Az elsődleges intézkedéseket azonnal elrendeltük, így már megkezdődött az állománynak a felszámolása, emellett pedig elkezdődtek az előzetes járványügyi nyomozások is, amelynek két célja van. Az egyik, hogy esetleg erről a telepről akár élőállattal elkerülhetett vírus más sertéstelepekre, vagy hogy fertőződhetett be az állomány. Azt tudjuk, hogy az a terület, ahol ez a sertéstelep van, az afrikai sertéspestis vírussal érintett terület. Ebben az évben is 10 vaddisznóban kimutatásra került az afrikai sertéspestis, tehát valószínűleg, hogy a fertőzött környezetből került be a vírus valahogy a telepre. Előfordul néha, hogy állatok elhullanak. Itt is az elhullás, az állománynak az egészsége az nem keltette föl az afrikai sertéspestis gyanút, hanem a normál szabályok mellett, ami előírnak az uniós és magyar jogszabályok, nagy létszámú telepekről rendszeresen az elhullott állatokból mintát kell küldeni laboratóriumi vizsgálatra, pont az afrikai sertéspestis kizárására, és ezen a szűrővizsgálaton akadtak fent a minták.
Hány állatot, mekkora állományt érintett?
250 koca van ezen a telepen, összességében közel 3000 sertés, ami ezen a telepen van, ennek a felszámolása történik meg a nap.
Jelenthet-e emberre veszélyt?
Az afrikai sertéspestis vírus az csak a vaddisznók és a házi sertések betegsége, más állatfajokat sem tud megbetegíteni, és emberre is teljesen veszélytelen. Jelen pillanatban sem áll rendelkezésre hatékony vakcina betegség megelőzésére, ezért ez az egyetlen módja, hogy a betegfertőzött állatokat leöljük, felszámoljuk, ezzel tudjuk megakadályozni a más sertésállományoknak a befertőződését.
Okozhat ez jelentős gazdasági károkat egyébként itthon?
A telep körül egy 10 kilométeres megfigyelési zónát is ki kell alakítani, és ezen a 10 kilométeres zónán belül lévő sertések levágását követően a húsuk csak Magyarországon értékesíthető. Az tény, hogy a Magyarországról sertés húskiszállítás úgynevezett harmadik országokban, Dél-Korea, Vietnám, ezek jelentős partnereink, ezen országokban valószínűleg, hogy első lépésként fel fogják függeszteni a importőrök a sertés hús Magyarországról odaszállítását. Bízunk benne, hogy le tudjuk hamar bizonyítani, hogy ez az egy eset, ez véletlen, és nem fog eszkalálódni a járvány.
Mire figyeljenek most a gazdák, a gazdálkodók? Mit javasolnak, hogyha bármilyen rendellenességet vagy lázos állapotot, vérzést tapasztalnak az állatoknál, akkor a helyi állatorvost értesítsék?
De nagyon fontos, hogy a sertéstelepeken a járványvédelmi intézkedéseket továbbra is mindenki tartsa be, ami azt jelenti, hogy személyek, eszközök, járművek csak fertőtlenítést követően léphetnek be a telepre. Nem szabad állati eredetű mellékterméket, állati eredetű hulladékot etetni a sertéssel. A fertőzött területen begyűjtött szalmát is 90 napig pihentetni kell, ezután lehet csak elalmozni, és amennyiben az állattartó beteg, bágyat, lázas állatot talál, akkor azonnal haladéktalanul értesítse az állatorvosát, aki elvégzi a szükséges vizsgálatokat vagy mintavitelezéseket.
Áprilisban kezdődött az őszbakvadászat szezonja, de egyre nehezebb körülmények között. Az őznek, a nyúlnak és a fácánnak évtizedekkel ezelőtt komoly zöld takarmány, elsősorban lucerna állt rendelkezésre, amelyet most nélkülöznie kell ezeknek a vadaknak. Nem csak azért, mert ma már nincsenek olyan szövetkezetek, amelyek kimondottan erre a célra vetettek takarmányt, hanem a szárazság miatt még nehezebb a vadak ellátását megoldani. Emiatt már kevesebb aranyérmes agancsokkal tudnak büszkélkedni a vadásztársaságok a Délalföldön is. Fésűs Sándorral, a Tisza-Kécskei Tisza Vadásztársaság vadászmesterével beszélgettem.
Megváltozott az időjárás, sajnos nagyon rossz irányba. A mi területrészeket nem öntöznek. Szinte a kora nyár elejétől már elkezdődik az, hogy a zöld növényzet, ami nem vetett, illetve nem öntözött terület, kiszárad, elszárad. Szerencsétlen őzek is miből tudnának olyan táplálékhoz jutni egész nyáron, amikor majd ugye az őszi hónapokban ledobják az agancsot az őszbakok, ami ugye ez folyamatos dolog minden évben így történik, és az onnantól kezdődő 120 nap alatt kell neki produkálni azt a úgynevezett csontmennyiséget, ami tulajdonképpen az alkotója az ősztrófeának.
Igazából akkor most a vadászok nem is jó szívvel jöttek erre a környékre, emiatt?
Vannak ifjú vadászok külföldiek között is, akik nem nagy vastag pénztárcával rendelkeznek, ők a kisebb, közepes kategóriájú ősztrófeák miatt jönnek ide. Viszont volna igény kapitális őszbakokra is, csak nem tudunk ilyet produkálni. Sajnos, ahogy haladunk az aszályos időszakba egyre-egyre előre, annál gyengébb minőségű trófeákat tudnak felratni az őszbakok. Nagyon nagy baj ez, hiszen az alföldi vadásztársaságoknak szinte a 90%-a a tagsági díj és az őszbak, illetve az őssutak ideállományból származó bevételekre alapozhatják a megélhetési jövőjüket, illetve a föntartásukuk szükséges költséget ebből tudják előteremteni, és bizony nagyon komoly munkával is bátran mondhatom, hogy van már hozzáértésünk, ahogy haladunk az évekbe előre. Sajnos évente egyre rosszabb minőségű ősztrófeákat pakolnak fel a bakjaink, és ez jellemző szinte az egész országra, az alföldi régiókra. Például az idén el tudom mondani, az első külföldi csoport által lelőtt őszbakok bemutatásakor 37 trófeát vittünk bemutatni. A vadászati hatóság, aki komoly szakértelemben kontrollálja a tevékenységünket, bírálják az ősztrófeákat, és akkor mondták, hogy 500 darab ősztrófeát bíráltak le ez idáig, és még nincs közte aranyérmes. Ez Bács-Kiskun vármegyére vonatkozik. Elszomorító, és mi ott pironkodva szedtük elő, raktuk ki oda az asztalra az általunk produkált, illetve bevitt trófeákat, és például nekem megveregették a vállam, hogy gratulálnak, mert ez a fajta minőség, ez még meg lehet gratulálni.
Tehát akkor ez most nem csak a Délalföld problémája, hanem ez egész országos probléma?
Hát azért a tájegységi főhadászunknak köszönhetően Békés megyébe voltunk egy mintagazdaságban, ahol egyáltalán nem szabták szűk keretre azt, amit a vadállomány fejlődésre, a szinten tartására kell fordítani. Hát olyan csodálatos vadgazdálkodási műveleteket, amit ott a bemutató területen mi láttunk, ahhoz sok-sok millió kell, és én úgy gondolom, hogy egy jól működő mezőgazdasági üzem, ami most hasamra ütök, több ezer hektáron gazdálkodik, megteheti azt magának, hogy minden dűlőúton 200 méterenként itatóedények, 200 méterenként etetőedények, az úgynevezett agancs fejlődéshez kifejlesztett agancsos tápnak a éveken keresztüli folyamatos adagolása az őzeknek. Na, ezeken a területeken úgy azért tudnak produkálni még az őzbakok.
És akkor az őszre ezek után hogy készülnek, amikor jön a következő nagy szezon?
Most az üzekedési időszak, ami általában július utolsó dekádja és augusztus első harmadára tevődik össze, valamikor alig vártuk ezt az időszakot üzekedésnek nevezve, hogy ez bekövetkezzen, mert akkor kerültek elő Olyan özbekok kiváló trófeát hordva a fejükön, amiket soha nem láttunk. De amikor a szerelem heve ezektől mind megfosztja őket, tehát elmúlik az óvatosság, csodálatos volt ez az élmény. Sajnos most is találkozunk olyan bakokkal, amit nem látunk évközben, csak nem azt a fajta trófeát találjuk a fején, mint amit ezelőtt évtizedekkel megszoktunk folyamatosan, és kidüllett mellel büszkén vittük a sorba az aranyérmes trófeákat a bírálatra, ami évente azért volt olyan, hogy 4-5-6-500 gram fölötti őzbakot is tudtunk produkálni. Hát ez sajnos most itt a környékben nem sikerül senkinek.
A múlt szombati adásunkban bemutattuk Erdész Gerzsont, aki kivonult a nyüzsgő városi életből, és a Bakonyban épített magának új otthont. A csinos kis házikónak hamar híre ment, a National Geographic is közölt róla képet, és a picinke otthonról készült videónak több mint 1 millió megtekintője volt az interneten.
Amikor elkezdtem az ökoépítészet irányába érdeklődni, ez 2008-ban volt, amikor a gazdasági válság volt, és akkor gondolkoztam rajta, hogy mi lehet a jó irány, és akkor ez a megújuló energia jutott eszembe, aztán valahogy így jött, hogy végül is építéshez azért konyítok, hogy mi lenne az ökoépítészet felé fordulnák, és akkor láttam a YouTube-on egy videót, ahol készítettek egy reciproktetős házat, és az egy ilyen szerelem volt első látásra, amikor rájöttem, hogy mit csinálnak gyakorlatilag, hogy jé, hát ez így megáll, hogy akkor ott leesett, hogy szorulnak össze a gerendák, és akkor én eldöntöttem, hogy én fogok ilyet csinálni.
Miért lett ez a tető olyan nagy szerelem?
Talán pont ez, ami tetszik benne, az, hogy ha ránéz az ember, akkor egy kicsit elgondolkodik rajta, hogy az mitől van ott a helyén. És amikor rájön az ember, hogy ez minél inkább terhelődik, annál inkább összeszorul, hasonló az elv, mint a Leonardo hit, talán az egy ismertebb szerkezet, és ez a egyszerű zsenialitása, ami nekem tetszett. Ez vitt egyébként a sokszög alakú forma felé is, mert ez arra nagyon alkalmas, és ez meg megint egy másik érdekes építészeti kérdés, hogy miért érezzük másképp magunkat egy kör alakú, vagy a körhöz közelítő térben, mint egy téglalap alakú térben. Nem teljesen tőke nélkül kezdtem ezt el, de nagyon ügyelek a költésemre. Tehát ez a kis kunyhó, ez összegyűjtött anyagokból épült, amire már évek óta készültem, mert ez a reciproktetőt, ezt meg akartam valósítani, de 200 000 forintot költöttem rá. Konkrétan a többi az mint bontott építőanyag. És ez egy kérdés volt számomra is, hogy vajon életben lehet-e maradni egy 200 000 forintból összedobott kunyhóban.
Ám de mint kiderült, Erdész Gerzsonnak több háza is van. A másikhoz kell egy kicsit gyalogolni, egy völgyön, legelőn keresztül egy másik dombra. Ott áll a másik ház, talán nem meglepő, ugyancsak miniatűr. A gazda cirkuszi kocsinak hívja, és távolról nézve tényleg van valami kis ponyvás kocsi hangulata. A civilizáció persze ide is elkísér bennünket, a lealkított telefonok rendre kommunikáltak az adótornyokkal, ezt sajnos önök is hallani fogják.
Ez már modernebb, ebben tűzhely van, zuhanyozó fülke van, 6 négyzetméterről beszélünk, tetőablak van, úgyhogy ez egy egészen más típusú épület.
2 év 8 hónapot én abban a kunyhóban építettem, amit először, vagy abban éltem, amit először megnéztünk, és továbbra is az a kedvencem. Egészen más élni egy hatszög alakú térben, mint egy téglalap alakú térben.
De most itt él.
Igen, és most azzal töltöm az időmet, hogy kis kunyhókat fejlesztek. Rengeteg tervet készítettem az elmúlt évek tapasztalatai alapján, főként off-grid életmódra optimalizálva, és
ezt kifejteni?
Vezetékes hálózatokon kívül való élésnek egy nemzetközi meghatározása ez. Gyakorlatilag az olyan életmód, amit én is itt élek. Ez nem azt jelenti, hogy semmilyen technikai eszközt nem használ valaki, mert szinte mindenki használ telefont vagy internetet is, de nincs vezetékes hálózathoz kötve az ember. Ezeket a kunyhókat úgy találtam ki, hogy ebben az életmódban működőképes legyen a hétköznapokban.
És mellettünk van egy kocsi színszerű építmény, ugyancsak az ön kedvencével, a reciproktetővel. El tudja mondani egyszerűen, hogy mi ez a reciproktető?
Hát ezt egyszerűen nem, de valahogy úgy lehet megfogalmazni, hogy kör vagy sokszög alakú terek lefedésére kiválóan alkalmas ökológiai építészeti megoldás. A Az épület szarufái azok a épület közepén lévő kör peremmel felé mutatnak, egy kicsit egy spirál jellegű csavarban illeszkednek egymáshoz, és a legutolsó szarufa tartja a legelsőt. Tehát ez egy öntartó szerkezet. Ez egy jó megoldás, igen, annélkül, hogy oszlop kellene a közepébe.
És ez a műhely sátor ugyancsak ilyen tetővel van fedve, és alatta készül a sok kis tető.
1:10 méretben kísérletezek különböző kunyhószerkezeteknek a maketjeivel. Ebből egy üzleti lábat szeretnék kialakítani. Az a hosszú távú elképzelés, hogy akác kunyhószerkezeteket fogok készíteni, amihez ki van dolgozva egy építészeti megoldása, hogy ebből végül használható épület kerekedik, és én arra akarok mindenkit buzdítani, hogy legyen részese a saját épületének a megépítésében. Ehhez készítek egy honlapot is, ahol majd egyre több információ lesz.
Kedves hallgatóink, ezzel hajnaltól reggelig tartó műsorunk véget ért. A hangmérnök Rácz Dorottya, a gyártás vezető Szöllősi Éva volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván a szerkesztő Juhász Zsolt. Viszont hallásra!